Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket itt a vasárnap.hu-nak a podcastjén. Vendégem Szalai Piroska, munkaerőpiaci szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. Szeretettel köszöntelek.
Szervusz, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
Ugye legutóbb a Demokratikus Koalíció árnyék pénzügyminisztere Bodnár Zoltán, korábbi jegybanknak az alelnöke is volt, nyilatkozott az ATV-ben arról, hogy a minimálbér megemelése az nem biztos, hogy egy jó politikai lépés lenne. Ezzel egyébként a Demokratikus Koalíciónak az eddigi kommunikációjának is ellentmondott, illetve ugye a kormánynak a szándékaival is ellentétben áll. Bodnár Zoltán ugye elmondása szerint attól is tart, hogy a minimálbér megemelése az az infláció csökkenésének a lassulásához fog vezetni. Milyen hatása van a minimálbér emelésének az inflációra?
Ha a tankönyveket nézzük, és főleg a régi tankönyveket nézzük, azért erről majd mindjárt a mondat végén kiderül, hogy miért a régit kell nézni, akkor a régi tankönyvek azok azt mondták, hogy ha a minimálbért emeljük, akkor több vásárlóerő kerül ki a fogyasztókhoz, a lakossághoz, és ezért a drágább termékeket, illetve a nagyobb áru termékeket is megveszik, és a kereskedők azok meg addig fogják föltolni az árakat, a kenyérét, a tejét, meg a trapistájét is, tehát nem csak a drága dolgokét, ameddig van vásárló erő. Tehát, hogy ez hajtja a minimálbér emelése, illetve a bértömeg kiáramlás, ez hajtja az inflációt. Illetve volt egy másik mondása is a közgazdasági tankönyveknek régebben, hogy a minimálbér emelése viszont rossz a munkáltatók számára, és a munkáltatók ezért elkezdenek leépíteni értelemszerűen. A másodikat azt a COVID előtti utolsó közgazdasági Nobel-díjas cáfolta, de egyébként a gyakorlatban konkrétan a 2000-es és a 2001-es nagy magyar minimálbéremelés, amikor a két alkalommal együtt ilyen több mint 50%-nál nagyobb minimálbéremelések voltak, az is cáfolta, mert azzal az időszakkal, abban az időszakban nem nőtt a munkanélküliség, nem történtek elbocsátások, attól, hogy megduplázódott a minimálbér számszaki értéke, és ezzel a fölötte levő összes bérkategória is növekedett, tehát az átlagkeresettől kezdve minden növekedett. Ezzel az infláció nem lódult meg, és a munkanélküliség sem emelkedett. Aztán nekünk Magyarországon volt többször már ilyen nagymértékű minimálbéremelés. 2012-ben volt egy második, akkor is ugye az Orbán kormány működött, csak akkor már a második Orbán kormány működött. Akkor is ilyen negyedével emelkedtek a minimálbérek, a minimálbér is, meg a garantált bérminimum is. Ugye 2006 óta már van garantált bérminimum is. Ez az emelés sem lőtte meg az inflációt, és ez az emelés sem produkált munkanélküliség növekedést. Most azért mondtam, hogy igazából a régi tankönyvekből tanulók, Bokros Lajos is annak idején 1995-ben, amikor a programját összeállította, akkor úgy állította össze, hogy igaz, hogy magas volt a minimálbér, magas volt az infláció, de ő azt mondta, hogy vissza kell fogni a fogyasztást, a magas inflációt, majd az fogja lehúzni. A magas infláció akkor, amikor ők Bodnár, Bokros, Surányi korábbi jegybankelnök elkezdtek működni 95-től, akkor még volt olyan negyedév, amikor 30%-os inflációra emelkedett náluk az infláció, de alapvetően 15% alá egészen a 98-as Orbán kormány működött. Nem jött, illetve az Orbán kormány alatt meg már egy számjegyűvé is lecsökkent annó az infláció. Tehát ők akkor 95-ben a Bokros csomag idején mindent visszafogtak, ami a lakosság jövedelméhez jól hozzájárult volna, megszüntették a gyedet, nem emelték rendesen a minimálbéreket, ezáltal a keresetek, tehát az összes többi kereseti elem, nem csak a bér, az is, az sem tudott növekedni olyan ütemben, ahogy az infláció, és bizonyára emlékszünk, volt egy olyan beszólása így pestiesen Bokrosnak, hogy ő bármilyen bérnövekedést el tud inflálni igazából. Hát ezt meg is tette abban az időszakban. Most jelen pillanatban viszont egészen máshogy kell gondolkodnunk. Míg a 90-es években és a 2010 előtti időszakban is a magyar adóbevételek nagy része jött személyi jövedelemadóból. Ez ugye azt jelenti, hogy ahogy a keresetek növekednek, úgy nő az állam adóbevétele is. Jelen pillanatban egy nagyon kicsi része, talán az uniós országok közül az egyik legkevesebb arányban jön nekünk az adóbevételekbe a személyi jövedelemadó, és a nagy részét átállítottuk az adórendszert, nagy részét fogyasztási típusú adókból szedi be az állam. Tehát az állam bevétele, az állam együtt nevet és együtt sír a lakossággal. Ha a lakosság tud fogyasztani, akkor az államnak is vannak bevételei, nagyobb bevételei vannak, és akkor lehet emelni a bölcsödei dolgozóknak a bérét, meg a kórházak, az egészségügyben és a szociális intézményekben levőknek a bérét is. Tehát ez a struktúra, ez a költségvetési struktúra, ez sokkal inkább a fogyasztásra alapul, mint a korábbi. Ha nincsen fogyasztás, ha visszafogjuk a béreket, akár a minimálbérrel, ha nincsen fogyasztás, akkor a költségvetés is megtérdel, hogyha van fogyasztás, akkor a költségvetés is tud emelkedni. És akkor még egy dolog, ugye az inflációhoz visszatérve. Azért a kereskedők vagy a gyártók, tehát akik meghatározzák a fogyasztói árakat, vagy a beszállítói árakat, azok sem... Azoknak is növekszik ilyenkor a költségei is növekednek, a humán erőforrás költségek is növekednek. Tehát ők sem fogják a végtelenségig tolni az inflációt, de csak akkor nem tolják, ők nem maguktól állnak vissza, hogyha a fogyasztók valóban olyan információ birtokába tudnak jutni, hogy tudják, hogy hol érdemes vásárolni. Magyarul, ha megfelelő információ van a piacon, akkor a piaci döntésekhez hozzá tudunk úgy járulni, hogy megtaláljuk az olcsóbbat. Jobban működik a piaci verseny. Erősíthetjük a piaci versenyt azzal, hogy információt adunk a fogyasztóknak. És hogyha ezt a dolgot, a minimálbér emelést és a piaci versenyt erősítő intézkedéseket egyszerre, nem eltolva, hanem egyszerre visszük, akkor nem tud úgy emelkedni az infláció, hogy az a minimálbér emelést teljesen elinflálja. És a minimálbér emelés meg azért érdekes, mert igaz, hogy csak 250 ezer ember dolgozik nagyjából a foglalkoztatottak között minimálbérért, és azért ez a 4,7 millió fölötti foglalkoztatottnak egy nagyon pici aránya. Az Európai Unió 22 minimálbérrel rendelkező országa közül az egyik legalacsonyabb arány Magyarországon van, akik a foglalkoztatottak közül minimálbérért dolgoznak, de a minimálbér befolyásolja a gyednek a maximumát, befolyásol egy csomó olyan keresetbe tartozó, de a bér fölötti juttatást a prémiumoktól kezdve a különféle bölcsödei dolgozók, a mezőgazdasági dolgozók különféle plusz juttatásait befolyásolja, ami ugye értelemszerűen szintén a keresetünkhöz hozzátartozik. Definíció, ugye a bér az az alapbérünk, arra jön még egy csomó minden, amit a foglalkoztatásunkért kapunk, az a kettő együtt, ez a plusz juttatások. Ezek adják ki a keresetet, és ugye mi mindig bruttó keresetek változásáról szoktunk vizsgálni. Ha a bruttó keresetek növekedése nagyobb, mint az infláció, akkor reál kereset növekedésünk van. Alapvetően a minimálbér helyett a garantált bérminimum az, ami ugye azoknak a legkisebb bére, akiknek a munkaköréhez szakképzettséget írnak elő. Tehát a garantált bérminimum az, amelyik jobban megtolja, nagyobb hatással van, nagyobb emelő hatással van a bruttó keresetekre.
És hogyan állunk most az inflációval? Ugye az ellenzéki sajtó már nyáron azt mondta, hogy haldoklik a magyar gazdaság.
Mert hogy magas az infláció.
Igen.
Érdekes, igazából. Tényleg magas az infláció, ez tény. Mondom, kétszámjegyű inflációnk 1988-tól 1998-ig volt. Utána nagyon-nagyon kevés alkalommal, csak pár hónapig, de erre az időszakra azért, főleg az idősebbeknek felhívnám a figyelmét, akkor több mint 10 éven keresztül volt kétszámjegyű az infláció. Most, jelen pillanatban kétszámjegyűvé tavaly nyáron vált az infláció, és úgy számolja mindenki, hogy a következő KSH adatunk az már lehet akár egyszámjegyű is, de ha nem lesz egyszámjegyű, az októberi időszakról beszélünk, az lesz a következő KSH adat. Az októberi időszak, ha még nem is lenne véletlenül egyszámjegyű, akkor is 10,1%-del fog kezdődni. Tehát elértük újra a 10-es szintet nagyjából. Ez azt jelenti, hogy egy picikét több, mint egy éven keresztül volt kétszámjegyű a magyar infláció. Hogyha azt nézzük, hogy a bruttó átlagkereset növekedéséhez képest milyen az infláció, tehát van-e reálkereset növekedés, akkor tavaly szeptembertől én úgy becsülöm, még nem tudjuk az augusztusi kereseti adatokat, de úgy becsülöm, hogy a versenyszférában mindenképpen már augusztusra, de ha nem, ha az egész foglalkoztatotti kört, a teljes munkaerőpiacot nézzük, akkor szeptemberre el fogjuk érni, ugye a szeptemberi inflációs adatunkat tudjuk, az 12,2%, tehát hogy ennél biztosan nagyobb lesz a bruttó átlagkeresett növekedés, tehát tavaly szeptembertől idén augusztusig tartó időszak az, ez 11 hónap, ami reálkeresett csökkenést jelentett. Én úgy gondolom, még ugye a többi Európai Uniós országot nem látjuk tisztá, hogy náluk meddig tart a reálkeresett csökkenés, de úgy gondolom, hogy Magyarországon volt az egyik legrövidebb, vagy az egyedüli legrövidebb, vagy mondjuk a második legrövidebb, de biztos, hogy dobogósak vagyunk, legrövidebb időszakig tartó reálkeresett csökkenés. Ha meg nem a hónapokat nézzük, mert ezért általában az inflációt, a kereseteket békeidőben éves szinten szoktuk vizsgálni, maximum negyedéves szinten. Tehát most ebbe a nagy áremelkedés hullámba néztük csak havi szinten. Ha éves szinten nézzük, akkor a tavalyi évet még pozitív számokkal, pozitív eredménnyel zártuk. Tehát nagyobb volt az átlagos éves bruttó átlagkeresett emelkedés, mint amekkora az átlagos éves infláció. Az első 8 hónap emelkedése, tehát reálkeresett növekedése kompenzálta az utolsó 4 hónapot. Az idei évben hatalmas nagy 20% fölötti inflációs hónapokkal kezdtük, és meredeken zuhant le az infláció. Ugye az ellenzék folyamatosan arról beszélt, hogy biztos nem lesz zuhanás. De igen, van zuhanás. Konkrétan miért is zuhant annyira le? Azért, mert januárban volt igazából az utolsó olyan hónapunk, amikor az előző hónap adataihoz képest növekedtek még az árak, a fogyasztói árak. Február, március, áprilisban már konszolidálódott a helyzet, a növekedés olyan átlagosan összességében. Tehát a bizonyos területeken volt már csökkenés, és a növekedés meg a csökkenés kihozta azt, hogy havi szinten bőven 1% alatti volt, sőt volt olyan hónap, amikor mínusz volt a havi szintű árváltozás. De hát úgy tekinthetjük, hogy nagyjából stagnálnak február óta az árak, vagy csak egy nagyon picurkát emelkednek. Akkor mi csökkenti a előző év azonos időszakához mért havi változásokat? Az csökkenti, hogy szépen az előző időszaki nagy emelkedések, azok kicsúsznak a bázisból. Tehát elértük augusztus-szeptemberre azt az időszakot most, ami a tavalyi év augusztus-szeptemberében a legnagyobb növekedést produkálta. Bizonyára emlékszünk, akkor akkor kezdtek emelkedni a fűtési energia, az összes háztartási energia, tehát mind a gáz, mind az áram, akkor emelkedett, közel 4%-ot jelentett ez havi szinten annak idején. Most azok az árak már kiestek, sőt, a háztartási energiába is látunk egy visszarendeződést alapvetően, hisz a tavalyi nyári nemzetközi áram és gáz áraknál sokkal alacsonyabbak most az árak. Ez az átlagot jelenti, viszont akkor is igaz volt, és most is igaz, hogy az alacsony keresetűek esetében a háztartási energia az alacsony fogyasztású, tehát az átlag alatti fogyasztásúak esetében, ez lehet magas keresetű is, a háztartási energiaárak az inflációban nem jelentek meg, hisz ők ugyanazt az átlagot fizetik, amit korábban. Az élelmiszer árak emelkedése az a későbbi időszakban, október, november, december, januárban történt. Biztos emléksz, én konkrét, a családunk nagy sajtevő, ezért a trapista sajtnak az ára az nálunk egy ilyen meghatározó dolog, ahhoz mérünk sok mindent. És ugye míg tavaly nyáron a trapistát azt 2000 forint alatt is meg lehetett venni, aztán karácsonykor 6000-et kértek érte, még a nagy áruházakba is. Most megint ott tartunk, hogy 3000 alatt szinte bármelyik üzletben tudunk vásárolni trapista sajtot. Tehát nagyjából az élelmiszer árak tekintetében sok minden, aminek nem volt ársapkája, a trapista sajtnak nem volt, aminek nem volt ársapkája, nem volt ármaximuma, az egy ilyen hatalmas kiugró görbét produkált, ami nem állt vissza a tavalyi szintre, de azért megközelítette a tavalyi szintet, és sokat csökkent a tavaly karácsonyi árakhoz képest. Tehát igazából, hogyha majd ezek az árak is kicsúsznak, akkor onnantól egy teljesen normális, kezelhető inflációra számítunk jelen pillanatban. Hát persze, ezt a infláció tömeget, ezt a szankciók, a nemzetközi szankciót, az európai szankciók híre már elindította. Tehát a nemzetközi, mondjuk olajárak, azok meglódultak annak idején, még a tavaly elindult orosz-ukrán háború előtt, amikor a szankciók híre, az orosz szankciók hírét belebegtette Brüsszel. A nagy ugrás az a háború időszakában történt, amikor senki nem tudta, hogy hogy tudunk átállni más típusú energiákra. Most egy hete már Izraelben is háború van, ahol ugye nagyon jelent, nem Izraelben, de Izrael környékén, olyan országok, az öböl országokban határozzák meg sokszor a nemzetközi olajárakat. Nagyon-nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a háború, ez nem fog olyan nemzetközi árszínvonal növekedést produkálni, mint amilyet az orosz-ukrán háború, illetve az előtt elinduló európai szankciók produkálni.
Hát ebbe bízunk. Még ennyi, egy rövid kérdésem lenne, hogy mi lenne akkor, hogyha most a demokratikus koalíciónak az árnyék pénzügyi miniszterére bíznánk az infláció kezelést?
Hát először is a szegénység és társadalmi kirekesztődés kockázatával élők aránya fölugrana újra megint 30% fölé. Most már ugye 20% alatt vagyunk konkrétan, de akkor, amikor 2010 környékén a kormányváltás idején voltunk, akkor bőven 30%. Tehát a magyar lakosság több mint egy harmada érintett volt szegénységbe társadalmi kirekesztődés kockázatával. Ez azt jelenti, hogy napi szintű megélhetéssel kapcsolatos dolgokba anyagi hátrányt szenvedett. Ebbe a komplex mérőszámba bent van az is, hogy tudott-e étterembe menni, hogy tudott-e egy hetet nyaralni, hogy vannak-e hátralékai, sárga csekk hátralékai, illetve nagyon sok ilyen történt. Tud-e két naponta húst vásárolni alapvetően? Tehát sok minden mutató mutatja ezt. Ezt nem kell azt gondolni, hogy tényleg mély szegénységben volt a magyar társadalom egyharmada, de ezzel az egyharmad fölötti számunkkal mi az utolsó előttiek voltunk talán. Tehát Románia, Bulgária, Magyarország volt a sereghajtó. Most meg az EU átlag alá jutottunk, szerencsére 18,5% tehát 18% körül értékünkkel, A 20% fölötti Európai Uniós átlag alatt vagyunk, és nagyon gazdag országokat előztünk meg, előről talán a 6.-7. vagyunk. Na most ez azt jelenti igazából, hogy ezek a számok, ezek milliós, a magyar lakosság a honfitársaink közül milliókat hoztak ki a szegénység kockázatából az, hogy 2012-ben volt egy nagy minimálbéremelés, hogy 2017-től 6 éven keresztül minimálbér és garantált bérminimum növekedést ütemezett vitt végbe a magyar társadalom, tehát a munkáltatók is kellettek hozzá, mint tudjuk a minimálbér, munkáltatók, munkavállalók megegyezése, a kormány szentesíti, ratifikálja, törvénybe iktatja és betartatja ezt az egyességet, tehát hogy itt a három szereplőnek ez a feladata alapvetően, de ezek a nagyon jelentős, tényleg 2017 utáni időszakban történt meg ez a nagyon jelentős szegénységi kockázattal sújtottak arányának csökkenése, és jelentősen zárult össze Európa leggazdagabb országai és a magyar leggazdagabb országainak a bruttó átlagkeresete, a keresett vásárlóértéke és a magyar keresetek bruttó átlagkereset, illetve vásárlóérték. Tehát a régi nagy különbség, mondjuk a magyar-osztrák határon, nyugat-magyar régióban dolgozók, és a mellette még a Trianon előtt szintén Vas megyéhez és Sopron megyéhez tartozó területeken, Burgenlandban dolgozók keresete közti különbség is csökkent arányaiban. Ezt a csökkenést nem csak Magyarország produkálta, tehát a közép-európai országok közül a csehek, a lengyelek, a Románia, Magyarország mindegyik zárkózott, mindegyikünk zárkózott föl, intenzívebben zárkózott föl az európai átlaghoz, illetve a nyugat-európaiak minimálbér színvonalához. A leszakadásunk csökkent, így mindenestül. Talán Szlovákia az, ahol kisebb mérték volt az ollózáródása, és ezt azért mondom, mert ugye sokszor halljuk a DK-tól azt is, hogy hú, hogyha itt az eurót bevezetnénk, akkor itt lenne a Kánaán. Szlovákia bevezette, és Szlovákiának volt a környező országok közül a legalacsonyabb, vagy a legkisebb az záródása. Sőt, a volt Szovjetunió országai, Észtország, Lettország, Litvánia is bevezette az eurót. Ott is volt tavaly 25% fölötti infláció, ott is csökkentek a reálkeresetek, de a legnagyobb, leghosszabb időszakú csökkenés Európában Németországban történt, hisz Németországban a COVID kitörése 2020 második negyedéve óta összesen egy olyan negyedév volt, a 21 második negyedéve, ahol ugye a bázis alacsony volt, amikor pozitív lett volna a reálkereset, tehát amikor ne csökkent volna a reálkereset. És nem csak Németország a kimagaslóan nehéz helyzetben levő, tehát a kimagaslóan nagyot romló, hanem Nyugat-Európa többi országa is komoly romlást mondhat magának, sőt, sajnos a csehek is, akik egyébként a munkaerőpiacukon egy nagyon jó értékeket szoktak mutatni. Most az utóbbi 7-4 évben már, ami már ugye majdnem 2 év, alapvetően 7-4 évben folyamatosan negatív reálkeresettel, tehát folyamatosan csökkenő, a keresetek reálértéke folyamatosan csökkent. Még Csehországban is sajnos.
Hát reméljük Magyarországon egyre jobb lesz most már a helyzet, és kifele megyünk az inflációból és a válságból. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és
örülök, hogy itt lehetek.
Beszélgethettünk erről.
Köszönöm.